kérdezni most Jónás Dávidnak a témaköré. Csak megborsuk, hogy látni szeretnék, hanem nem ilyen elvég alapra a táblákat. És az úr a másik felügyben pedig már a következő 120-as témakörnek a bevezetéseként egy többlakási házhoz szóló tanulmányos témakot elég le. Teljesen hasonló ugyanisztem ez volt az utolsó kívánunk bevallása. Néhány olyan sorház, átfényház példát hoztam, amit hát láttam, hogy jelölve a tervezőként az a szívőlesvonala, esetleg egy kopránk vagy lám példa, de talán itt nem is a tervező személy az érdekes, hanem inkább a háznak a jelleke. Ez egy nagyon egyszerű komitán, lehet azt mondani, a modernizmusnak a fiúsvegyész fölmutató sorházas telep, aminek már az a jellegzetessége, hogy olaszban pici terkek terkedékültek föl ezek az épületek, akkor azt jelenti, hogy maga a ház is nagyon kicsi alapterületű, és a hozzátartozó terek is nagyon kicsi alapterületű, ebből ugye azt következik, hogy viszél a hangos toronyszerű épületet alkotják a sorház egységeket, és mint hogy látják a ház ütesek. Ami igazán érdekes az, hogy itt a területen is körülük a normális ökölszabályt, attól tudnék az alsó szinten a lakból létező konyba dolgok a pincébe járat, és az emeleti szinteken pedig a szinteken pedig a hálószobák. Amit lehet látni a következő ábrán, a metszeten, az alaprajzon is. A lakkal is létező blokk, tehát a legfontosabb lakbölcsi blokk a legcserére került. Ez minden bizony akkor akad, hogy a bejárati résznél az előszoba, illetve a hozzátartozó minimális vizes blokk mellett már olyan pici volt az alapterület, az egyszerűs áll a alapterület, hogy szinte nem lehetett volna, hogy alig lehetett volna elnézni a nappali építkező, illetve volt a blokkot, és ezzel az építéssel szétszette. Ott már a legalsó rajzon az alaprajzot, hogy a bejárat mellett minimális alapterület építkezi azt, hogy kormányezkedik, csak kell, hogy a nappali már nincsen hely. A középső szinten találhatók a hálószobák, és a legfőső szinten található a nappali, ami mondjuk meglepő, hogy ezáltal a nappalinak nincsen közvetlen kedvacsonyban egyébként igényszobák. Ezt keresztül az angol az építész a legfőső szintnek a lefedését, hogy azért lényegesen a szagabak a lehetőséget, nem egy lakosztatóra oldotta meg, hanem egy ilyen híves, zárulású csapővel, ami egyébként építészetileg talán nem túl izgalmas, talán nem túl szép, de mondjuk kiemelje a napolinak a különleges és technikus használóját. És látjátok a bejáratnál még egy érdekesség, hogy ez a pici bejárati rész tulajdonképpen előszoba, azt az építész egy üvegezett verandaként képzelt el, egy hagyományos zárt, legfélesetlen sötét előszobában lépésbe, hanem egy tiszta üveg verandában, aminek itt lehet látni, meg ott lehet látni a megvalósult képét. És ami ennek az érdekessége, hogy az, hogy nem egy egyszintes veranda, ami egy picit furcsa lépőarányban ugyan, de egy kétszintes tér. Erre a verandára van egyébként az egyik szobának kis ablaka, persze a szobának van kívül és ablaka, és erre az zárt verandára néz a belső lépcső is. Ami megint csak egy pozitív dolog, mert a sorház egységben a lépcső a legkövesebben sötét szobor lenni két fal között, hogy viszont jelentene helyen megyünk fel. Itt viszont átadhatjuk, hogy egy igazán elegáns szép helyen megyünk fel, egy virágos vagy zöldjel beütetett, hogy beállom el. Másik szintén a modernista idők építészeti jellegét idéző már német sorháztelep, ahol lehet látni, hogy a húsok végtelen egyszerűek, a homlokzati megjelenése, az épületek szintén, és ami megint csak érdekes, megint csak tanulságos számunkra az, hogy az épületek közötti közterületeknek a megfogalmazására nagyon most kérdeződött. Ezek azok a terek, ezek a lépcsős, leülős, helyenként zöldel beültetett terek, amelyek az igazi értékét adják az építésnek. Amúgy, mint hogy az alaprajzot is látják, hogy végtelen egyszer az alaprajzot szintén nem is kell különösebben kinagyítani a dolgot a földszintén, hiszen a szokásnappal létező konyhablók, erőszoba, amire közvetlenül bejutunk a térbe, egy darab, egy darab lépcső az, ami tulajdonképpen valamilyen módon osztja a teret, és nem vett részen pedig a két hálószoba mellett, a fürdőszoba és a másik oldalon talán egy háztartás lesi vagy valakok akkor fejet. Tehát az alaprajz az végtelenül újtás szinten, mint csak egy társázi lakás léptéke, az értéke megint csak a telepnek a közvetlen közvetlen kertkapcsolata, minden egységnek van egy pici kertrésze, itt látjátok, és nem csak egy pici kertrész van, hanem hogy az alaprajza annyira kicsi és olyan kevés funkció az, amelyik bemellett fér, ezért a építészek a telep hátsó részén már járnak megterveztek egy kis raktáregységet, vagy raktárfogust. Hát ha vele pont előzették annak, hogy minden akkor ezt maga csinálja meg, és ezáltal az alatt az egységes építészet készítők azt kérdődjön, amit itt látunk. Ja, itt látunk egy kis készítésen az alaprajz. Előszóval részt étkezőkony és nappal, és megint csak utáni magyar példánál látható az így alatt. A lépcső az, ami ezt a egyébként összeillő, de mégis az igazán valamilyen módon jobb felválasztott teret hozzá. És az emeleti rész pedig az ötletlát. Egy olyan példa, ami talán azt mondta, hogy építészetileg talán kevés értékes, ami miatt mégis idehoztam az asszonyát, amit utána nagyon egyszerű építészeti karakterű házakat tartom, ennek már a sorházas általános területet illeti. Ez mondjuk egy olyan típusú sorházas telep, amely egy viszonylag gazdag a tömegképzésre is, bár az anyagválasztása látható, hogy a fogódók alatt nagyon egységesé teszi, egy nagyon gazdag tömegű és egy sokkal, hát mondjuk, terjengősebb alapos kultúrájú egységekről van szó. Hát itt látjátok azt, hogy ez körülbelül egy egység, és ugye ebben az következik, hogy ez szinte nem is egy hagyományos sorház, mert ha megyünk a sorház által elfoglalt telket, akkor azt mondhatnánk, hogy ez körülbelül olyan szinte, mint egy családi ház, egy oldalmatlan, ami szalottan a családi ház által elfoglalt terület. Tehát tulajdonképpen azok az előnyök, amik egy sorházas telepben benne vannak, az összeszorítottságból fakadó, hát olcsóság, gazdaságosság, az itt nincsen meg, hiszen minden egyes egység szinten családi ház tanulsági terhez fogva el. Ami építészetileg izgalmas az, hogy ezek nem különálló, egymáson letti családi házakból álló telep, hanem egy építész által megtervezett, tulajdonképpen zárcsú családi házas beépítés, és majd azonos elemek vannak egymás mellett, azért ezt a családi házas beépítésnek különösen sorházas egységeknek. Amit lehet látni, az összképét, az utcaképét, hogy egy nagyon gazdagon formált dolog, az utcán ereszkedő garázs bejáratokkal, és lehet látni az alaprajzát is, hogy igazából nem is egy sorházakra jellemző egyszerű, képletszerű alaprajzi struktúrára beszélünk, hanem egy inkább a családi házaknak a szoborszerűségét mutató gazdagabb alaprajzról. Ha ránézzük, hogy milyen alaprajzat meglátnánk, és megkérdezném magunkat, hogy ez most akkor egy sorház, a családi ház, hát minden bizony, hogy kell használni a családi ház, és az összeépítésünkről fakadóan lesz egy sorházas telep. És itt magyar példa, ahol a Magyarország szerepel a tervezőképp is megismerem a helyis, de egyik a Zságai tanárnak, hogy egy középtanszéken tanít, az egyik háza, vagy mit használom Zságai tanár, és a kellett tanárunk, együtt értik ezt a sorházas lakóépítést, ami a másik barlang utcában található, ez egy viszonylag nagy kiterülésű korábban beépítettem terület volt, és mint ahogy a 20-es években az jelenítjük be, már pedig a Rózsadomnak egy nagyon érdekes részét helyezkedik el, mert alatt egy barlangot is szólik. De az idősorán annyira fölépítő terület, hogy mindenfajta kutatásokat végeztek a terület alatti barlangot illetően, és kiderült az, hogy a terület mely része az, ami egyáltalán beépíthető, és melyik része az, ahol nem kellett háznak, mert ott már bizonyos adatok összeépesek lenni már. És ebből ugye az következett, hogy a tereknek ez egy nagyobb terek, mint annak, amit itt az a rajz mutat, a tereknek a középső része az, ami beépíthető volt, és erre a területre tervezik egy sorházas telepben 2-3-4 egységek összerakásával láthatólag a sorházas területnek a beépítése az, ami mondjuk az építészeti karaktert alkotta meg annyira, mert az egyes sorházegység utána már nem csúsznak el egymástól, hanem nagyon feszesen, puritán módon állnak egymás mellett, és ami pedig a sorház egységek egymás mentiségét illeti, ez a fajta egymáshoz való elmozdulás, ez alapvetően a rétegvonalra való ültetéstől következik, tehát nem egy olyan szép dolog volt az, hogy nem egy vonalba helyeztünk a tervezők ezt a rendszerget, hanem a rétegvonalra helyeztünk el. Amúgy szerencsénk is volt, már a tájolás és a kilátást illeti, mert a déli tájolású rész egyben a kilátás felé eső homlokzatot is jelentette, tehát nagyon egyértelmű volt az, hogy a házak még belső funkciók, hogy az építésüket alapvetően akkor érkezőkedett a hálószobákat, a kedvező tájolási, illetve kilátási részeségek. Hát itt lehet látni, hogy itt most csak az első, a hátsó részét látjátok a háznak, hogy az a oldala az épületeknek, amelyik a megközelítés irányába, tehát az visszakirányba feszít, egy nagyon szárs, azért csak kicsi ablakokkal megnyitott homlokzatot mutat. Itt helyezkedik el a bejárati zóna is, és a következő rajzon, a következő képen lehet látni azt, hogy milyen arcát mutatja a ház a kilátásra kedvező étrendszerűen. Nincsenek nagy tömegugrások, annak kell, hogy ez egy nem tudom én, déli oldal, ez egy jó kilátásra rendelkező oldal, nincsenek kiúrva erdélyek, hanem az alapkúdusból van befelé kiválva azok, nem is erdélyekben voltsák, amik hát még az elaszokat jelentik, és persze a főszinti részben mindenkinek a saját is fában szokott terasza és egy hozzátartozó minimális hívő része, de a mögöttelő része természetesen a szakmatikus tulajdonban helyezkednek el. És hát lehet látni itt is, hogy az igazán a karakterizáló építészeti eszközök nagyon puritának, egyrészt téglának a használata, tehát téglatokatos a ház, ezzel a sárga homokkőtéglának mutatták, másrészt a kiváltóknak a játéka az, ami egy pici játékosságot hoz a kompozíciót, és valamilyen módon oldja azt a nagyon feszes dobozszerű jelleget, amit egyébként az egész egyébként is sugar. Ott a főső képen is lehet látni, mert ez is lehet látni, hogy sok esetben a tervezők ezeket a kiváltókat, amiket a tulajdonképpen nem kéne megmutatni, ezeket nem a hagyományos módon helyezték el, és mutatták meg, hogy tudjuk általában a nyilázárat jobbra balra egy a 15 centire kontrollosan tulajdonképpen, tehát tulajdonképpen mutatja azt, hogy egy olyan támaszkodik le, mutatja a mögöttelő statikai rendszer, hanem ezek viszonylag játékosan esetleg sokkal tovább nyúlnak, mint hogy ez egy statikai szükséges lenne, össze is érnek, helyenként, és ebből van egyfajta rajzolat ezeknek a homlokzatoknak. Hát ez különösen a bejárati részen jelenti, mert ott van igazán szükség egy kicsi oldásra, vagy egy spiritán átszokatni megjelenés mellett. Ami igazán érdekes az alaprajz, tudom, hogy talán az a legkevésbé részét jelentő, De itt a tervezők arra gondoltak, hogy egy sorháznak ugye az alaptulajdonsága, hogy azonos elemek egymás megsorolásából áll össze egy egység. De arra gondoltak, hogy hát egyrészt ez nem egy szociális lakóegyüttes a Rózsadombor halában, másrészt úgy élték, hogy egy annak, hogy azonos egységet sorolunk egymás mellé, azért a beköltözőknek az igénye biztos, hogy nem azonos lesz. És akkor ezt a dilemmát próbálták feloldani úgy, hogy a épület külső megjelenése az teljesen azonos, tehát azonos elemek egymás mennyiségét épül fel, csak nagyon pici eltérés van, főleg a bejárati politának oldalon, vagy amikor másik oldal is a politán, de inkább azt a zárnak oldalon. De a belső alaprajz, az alaprajz elrendezésben meg többfajta lehetőséget biztosítottak a beköltözőknek. Azt mondták, hogy van egy kontúr, teljesen egységes A-B kontúr, és ez a kontúron belül a beköltöző, amikor már eladják a lakásokat, a fejlesztően adja, a beköltöző családok szabad időzőnek arról, hogy hogyan alakítják ki a saját lakásokat. Mit látjátok az alaprajzokat, a főszint alaprajzokat, még három egység főszint alaprajzokat, és jól lehet látni azt, hogy annak, hogy a külső kontúr viszonylag hasonló, de a belső alaprajzai rendelés erősen különböző. Hát itt az elsőnél lehet látni, ha mind a bejárt, és a bejárt mellett mindig van egy tízes pont. Hogy azokban a lakók, akik szeretnének a földszintre egy különálló szobát, és ez a legtöbb esetben igény szokott lenni, egy családjárat esetében is, annak még igazából lehetőségük a funkcióját, csak arra gondolunk, hogy ha oda költünk egy nagymama, akkor annak egy ideális szoba, ha gondolunk, hogy jön egy vendég, akkor annak ideális szoba.
Annak is van egy ideális helye. Tehát magyarul az, hogy ha valaki kér egy szobát a földszinti részre, akkor megtehesse azt, ezt megkapja, és a maradék részen egyterűen lett kialakítva a konyha, az étkezőnek, illetve a nappalinak a helye. Ennek ugye az a, hát mondjuk én idézőjelben teszem hátrányos következmény, hogy az előszobából nem tudjuk közvetlenül megközelíteni a konyhát, hanem át kell mennünk a nappalin, és csak úgy tudunk bemenni a konyhába. Ezt megint, hogyha egy szóban mondom, hogy át kell mennünk a nappalin a csomagokkal, és csak utána tudjuk bepakolni a cuccokat a konyhába, akkor ez olyan negatív dolognak tűnik. Számomra nem, én ebben rugalmasabb vagyok, én úgy gondolom, hogy ez olyan borasztó nagy funkciós hátrányt szerintem nem jelent, különösen annak fényében, hogy cserébe meg pont az előszobából külön a lakótér zavarása nélkül megközelíthető egy diszponibilis szoba. Azok, akik olyan lakást szeretnének, hogy körülbelül ugyanezzel az elrendezéssel szeretnek egy szobát, de nagyon nem szeretik az egybe étkező nappali konyha elrendezés, amit úgy szoktunk írni, hogy amerikai konyha, hanem szeretnék egy leválasztható konyhát, ami esetleg össze is kapcsolható a nappaliba, de le is lehet választani, azok olyan alaprajzot kapnak, hogy ez a blokkjuk teljesen hasonló, de itt van egy zárható konyha, ami természetesen összenyitható a nappalival, és ez egy nagy tér az, ami magába foglalja az étkezőt is, meg természetesen a nappali bútorozását is. És azok, akik azt mondják, hogy ők nem szeretnek lent egy szobát, mert azt a egyébként talán nem túl nagy alapterületet, amit a földszint kínál nekik, azt mindenképpen a fő funkciókhoz, tehát a nappal étkező konyhához szeretnék adni, azok kapnak egy ilyen elrendezést, ahol mondjuk van egy étkező konyha, tehát láthatóan egy nem túl nagy konyha felett, de egy viszonylag nagy rész, ahol az étkező asztal elfér, és van egy nappali, és láthatóan ez is minden további nélkül választva a kivételével összekapcsolható a nappali terével. Ezt én nagyon pozitív dolognak érzem, hogy a lakók igényének megfelelően lehet alakítani az alaprajzot úgy, hogy az épület külső építészeti karaktere ettől cseppet sem változik, tehát az építész teljes egészében meg tudja tervezni a külső karakterét a háznak, meg is épülhet akár így, és ezek után beköltöző lakók a saját szájuk ízük szerint alakíthatják a belső tereket, akár természetesen nem csak az első körben, hanem egy új lakó beköltésekor utólag is. És egy másik szép telep Mónus Jánosnak a átriumázas telepe, ez pedig a 3. kelet Víznyeli utcában van, ha valaki arra sétál, esetleg érdemes megnézni, a hív Aquincumi megállójánál kell leszállni, és ott bemenni, nem a Duna felüli oldalon van, közvetlen a hív mellett a másik oldalom, amely átriumházas telep, mint ahogy látjátok ott a fönti légi fotón, egy családi házas, társasházas telepbe ékelődik bele. Egy viszonylag nagyobb telket vett meg egyébként pont a Tereza Mónus János, és úgy gondolta, hogy nem egy hagyományos társasházat épít rá, amiből rengeteg van, olyan lakásokkal, hogy van, aki a földszinten, aki kertkapcsolata van, aki az emeleten, de neki csak terasza vagy lodzsája van, hanem azt próbálta megalkotni, hogy mi lenne akkor, hogyha minden családnak lenne saját önálló intim kertrésze, kvázi egy átrium része, és így építhető, így lehetne beépíteni az egész telket. Lehet látni, hogy a struktúra teljesen más, mint a környező hagyományos beépítéseké, ahol a telek közepén áll, vagy egy családház, vagy egy 3-4-5-6 lakásos társasház, hanem a szinte az egész telket, nem azt mondja, szinte, de viszonylag nagyobb beépítési százalékép építette be a tervező a telket. 12 lakóegységet tudott elhelyezni, ezekben az egyes sávokban 6-6 lakóegység kapott helyet, viszont ezek a egységek csak földszint egyemeletes vagy földszintes nagyságúak, tehát annak kell, hogy ilyen fölülről egy ilyen domináns tömegnek tűnik, amikor ott a helyszínen sétálunk, akkor a környező társházaknak a tömege lényegesen nagyobb és erőteljesebb, mint ennek az átriumházas telepnek. És lehet látni a telepnek a kis főutcáját, ott középen a két fal között van egy belső közös megközelítési sétány, és ebből a sétányból lehet jobbra-balra bemenni a különböző átriumházas egységekbe. Itt az átriumházak teljesen egyformák és azonosak. Ami érdekesség a dolognak az, hogy mi azt tanítjuk nektek, hogy az a jó átriumház, aminek az átrium udvara teljesen intim, hiszen oda néznek a család vagy a lakás legfontosabb részé, általában nagyon erősen üvegezett felülettel, és az a, hogyha kívülről van valahol a bejárat, és a külső oldalra viszonylag kevés ablak nyílik, hogy ezt az intimitást, ami az átriumház sajátja, erősítsük. Na hát a Mónus féle beépítés megint csak felrúgja ezt, és azt mondja, hogy miért kell kívülről megközelíteni, az azt jelenti akkor, hogy kívülről is mindkét oldalról itt a külső síkon kellene egy kis bejáró utat hagyni, hogy onnan be tudjunk menni. Ő úgy gondolja, hogy egyáltalán nem zavaró az, hogy belül van ez az út, és mindenki úgy közlekedik be a saját átriumházába, hogy erről az útról a saját átriumán keresztül, tehát a belső intim átrium udvaron kell keresztül menni ahhoz, hogy be tudjunk menni a lakásba. Ő egyébként a Mónus János itt ebbe az alsó legelső egységben lakik, tehát ez mondjuk egy biznisz is volt neki, hogy megvette a telket, fejlesztette, ő építette meg az egészet, és gondolom ennek fejében azért ő kicsit olcsóban jutott hozzá a saját átriumházas egységéhez, de egy nagyon magas szintű építészeti értéket hozott ezáltal létre. Tehát én jártam itt be nem csak a Mónus, hanem egy középső lakónál is, és nagyon szeretik ezt a telepet, tehát egyáltalán senki nem panaszkodott arra, hogy az átriumon keresztül való bejövetel az zavarná. Az intimitást egyébként még egy dolog csökkenti, csak hogy megint a korábban említett ökölszabályokat folyamatosan rúgjam fel, és ez pedig az, hogy a Mónus úgy helyezte el ezeket az átriumokat, hogy párosával összeforgatta őket. A tűzfaluk is ezáltal egymás hátának néz, illetve az átrium udvarok is egymás mellett helyezkednek el. És ugye ebből azt következik, hogy az átrium udvarokat le kellene választani egy viszonylag vastag fallal, vagy bocsánat, viszonylag magas fallal ahhoz, hogy az átrium udvarnak az intimitása azért legalább a szomszéd felé megmaradjon, ha már a középső utca felől bárki benézhet az átrium udvarunkba, ugyanis a középső utcáról nem ajtóval tudunk bemenni az átrium udvarba, mint egyébként szokott lenni, hanem csak egy szabad nyíláson, tehát amikor én megyek a saját lakásom felé, és mondjuk a legvégén van a lakásom, akkor minden átrium udvarban közel be tudok nézni. És ezeket az átrium udvarokat egymás mellé fordította, de csak egy laza, sövényszerű kerítés választja el őket, ami ugye föltételezi azt, hogy egy viszonylag összetartó, normális lakóközösség alakult ki. Egyébként az élet valamennyire őt is igazolta, bár nagyon különböző emberek laknak vagy laktak itt, de hogy ilyen típusú feszültség ebből fakadóan nem volt. Amiből feszültség volt, csak zárójelben mondom el, hogy én tényleg olyan dagadó keblekkel mentem végezni a telepen, és beszéltem ott az egyik hölgyel, aki itt nem tudom, a harmadik egységben lakott, és hogy kérdeztem tőle, nem mintha én tereztem volna a százat, hogy ugye milyen klassz, milyen jó érzés egy ilyen magas szintű, építészetileg elegánsan megoldott lakókörnyezetben lakni, és azt mondja, hogy hát hagyjam el, borzasztó, és mondom, de hát miért? És képzeljem el, mondja ő, a fürdőszobáik, azok ugye nem a belső átrium udvarfelé, hanem a külső oldal felé nyílnak, és ugye az közvetlen a telek határ mellett van, az egyik a Duna felüli oldal az meg a Hév felé néz, tehát ott az építész tervező abban a dilemmában volt, hogy ha már külső homlokzaton van a fürdőszoba, akkor persze szeretett volna ablakot is nyitni rá, de persze nem akart nagyot, mert ugye az zajosabb, meg igazából itt annak alapvetően bevilágítás értéke van. És úgy döntött, hogy egy két sornyi hosszúkás üvegtéglával világítja meg a fürdőszobát, ami ugye a üvegtéglás betétek nem nyithatóak, de a fény szépen bejön rajtuk. Magyarul egy teljesen normális, jó megoldást használt, üvegtégla nem egy különleges építészeti eszköz. De amire nem gondolt az, hogy ezek az üvegtéglák ugye nem egy hagyományos tokba, meg szárnyba vannak elhelyezve, hanem egy nagyon vékony, pici kis U-profil fémtok az, ami fogadja őket. Ezeket fúrjuk fel az ablak kávába, vagy a nyílásnak a szélébe, és ebbe ültetjük bele az üveget. Ebből ugye az következik, hogy ott a legszélén, ahol ez a kis acélelem van, ott is elég hideg természetesen a mellettelő falrész, mert az üvegtéglák különösebben jó hőszigetelése nincs, tehát nem olyan a hőszigető képessége, mint egy normál hőszigetelő üvegnek, és a fűrőszába gomolyog a pára, és ott az üvegtégla melletti falszakaszon, ami egy kicsit hidegebb, mint a többi falszakasz, folyamatosan lecsapódik. Ebből az következett, hogy rövid a beköltés után egy-két hónap elteltével a fürdőszoba ablak mellett körbe, hát ilyen sárgás peniszfoltok jelentek meg feketés, ilyen pöttyös peniszfoltok jelentek meg, hát mert hogy egyszer lecsapodott ott a pára. És nagyon sok lakó ezt a nagyon keskeny, ugye 2x20 centis két sor üvegtéglát kicserélte nyitható ablakra, mert hogy ugye ott közvetlen a káva mellett van egy rendes fa szerkelet, tehát ott a tövében nem tud hideg lenni, és nem is tudott ezek után már lecsapódni a pára, de ebből az következett, hogy a nyitható ablak van 40 cent, hogy maga az ablaküveg az egy olyan 10-15 centi, tehát igazából nem nagyon látunk ki rajta, de legalább a penészedés megszűnt. És ez egy hiba, ez egyetlen átkozott hiba az építészszerező részéről, ami tényleg a mi hibánk, nem is a Mónis által azt mondja, hogy mi az építész hibája, emiatt az egész telepnek a megítélése bizonyos tekintetben negatív volt. Tehát csinálhatunk mi fantasztikusan jó dolgokat, hogyha ezeket a műszaki kérdéseket sem nem tudjuk átgondolni, vagy helyesen megoldani, akár a terülés, akár a kivitelezés során, akkor ezek alapján ítélnek meg minket. Mutatom mindjárt az alaprajzát is, mert megint csak érdekes. Szervusztok! Hát itt látszanak azok a vékony üvegtéglasávok, amikről az előbb beszéltem, és ez persze a belső homlokzata az egész telepnek. Megint csak azt mondtam a legelején az átriumházak tekintetében, hogy azok a legjobb esetben földszintesek, vagy lapos tetősek, vagy nagyon alacsony halászögű tetővel rendelkeznek, mondván, hogy ezáltal biztosítható az, hogy az átrium udvarnak a benapozottsága nem szenved csorbát. Ennél az átriumháznál azt lehet látni, hogy az átriumház bizonyos része kétszintes, bizonyos része meg egyszintes, és ráadásul a kétszintes rész nem csak egy tetőtér, ami azért a lehető legkevésbé fogja el a napsugarakat a belső udvar felé, hanem teljes egészében kétszintes egységekből áll, és a kétszint tetején van egy alacsony halászszögű tető, tehát az a tetőtér rész itt már nem is kihasznált. Persze a tervező azért úgy helyezte el a két szélső sávban ezt a kétszintes részt, hogy ahogy a nap körül megy, a lehető legnagyobb benapozottsága legyen az átrium udvaroknak, és ebből fakad valószínűleg az is, hogy az átrium udvarokat összeforgat, és ezáltal nem egy Körülbelül 6-szoratos átrium udvarról beszélhetünk, és annak a benapozottságát kellett vizsgálni, hanem egy dupla akkora átrium udvarról lehet beszélni, tehát annak, hogy van egy emeletes rész is, ezennek az átriumnak a benapozottsága, a megvilágítottsága nagyon magas fokú, és megint csak azt mondom, hogy senki nem panaszkodott erre, hogy rosszul megvilágított az udvar. És mint ahogy látjátok, az emeleti hálószobából ezen a két képen lehet látni, ki lehet menni a mellette levő tömegegység, lapos tető, zöld tetővel ellátott tetejére. Tehát a hálószobákból is szinte ugyanolyan minőségű, vagy a hálószobák ugyanolyan minőségű lakóterek, mint a nappali tér, aminek persze közvetlen kapcsolata van az átrium udvarral. Hát és itt építészeti részletek, végtelenül egyszerű a dolog, tehát láthatjátok, itt is csak téglaburkolat, egy műkő zárással, pergolák, és ezek a korlátok is a lehető legegyszerűbb, de azért részletében nagyon pontosan megtervezett építészeti elemek. És talán négy darab külföldi példa, az egyik, hát talán ismeritek a nevüket, egy holland társaság, az MVRDV csapatának egy kis holland sorházas telepe, ikerházas sorházas telepe, amelyik elsőban azért lett világhírű, vagy azért kerül be minden modern építészettel foglalkozó könyvbe, meg az Oránnak a mai holland építészet című könyvébe is természetesen helyet kapott, mert hogy mint ahogy már látjátok a képeket a házról, hát ez a telep az, ahol nagyon izgalmas és gazdagon bántak a tervezők az anyagokkal, és a tetőnek meg a homlokzatnak az anyaga teljesen egyforma. Ami persze ennek a kornak, tehát a mai kornak egy nagyon erős, most azt akartam mondani, írta, hogy divatja, de inkább azt mondom, hogy építészeti eszköze, és talán majd egy néhány év múlva, amikor visszatekintünk erre a korszakra, lehet majd megítélni azt, hogy ez hosszú távon is ipszerkileg egy megfelelő megoldás, vagy pedig tényleg ez csak egy ilyen 5-10 éves múló divat. A lényeg egyébként itt a beépítés. Azt tudnék, hogy egy viszonylag nem nagy területem ezekkel a rövid, akár csak két egységből álló sorház egységekből hogyan lehet egy gazdag beépítést formálni, és mindössze azzal az eszközzel éltek a tervezők, hogy a különböző telkeken, az egymás melletti telkeken ezeket az egységeket hol előre, hol hátra úszták, tehát hol az egy kis köz felé nézett egy sorház egység előkertje, hol pedig a mellettelő egységnek pedig a hátsó kertje néz e felé, és ebből fakadóan van a teleknek, vagy az egész telepnek egy ilyen finom mozgása, pulzálása, egyfajta dinamikája, és ezt a dinamikát erősítik ezek a kis belső utcácskák is, amik nem egy hagyományos saktáblaszerű elrendezést mutatnak, hanem hát minden utca után el kell valamerre kanyarodni, és ezek az utcák két kis terecskébe torkolnak, tehát hol kiszélesednek, hol megint összeszűkülnek. Majdnem azt mondhatnám, hogy hasonló a struktúra, mint még egy átriumházas telep beépítésének. És hasonlóképpen, mint annál a német példánál, amit mondtam, hát itt is a tervezők megtervezték a melléképületeket is, vagy pontosabban nem olyan fixen, mint ott a német példánál lehetett látni, hanem különböző változatokat terveztek, és ezekből a változatokból a lakók saját maguk választották, hogy ők melyiket szeretnék megépíteni, vagy megépítetni. Hát itt látjátok az építészeti összképet, ami persze nagyon izgalmas, meg akkor, amikor ez épült, olyan 10 éve körülbelül, akkor, vagy már lehet, hogy 15, akkor egy csapás a világhírűvé tette ezt a telepet. Nem azért, mert a lakó környezet minősége olyan magas színvonal, pedig szerintem az, hanem tényleg ez építészeti jelleg, összkép, ahol hol a cserép az, ami egyébként egy normál tetőanyag jön le a homlokzatra, hol fémlemezzel van az egész ház burkolva, hol zsindellyel van az egész ház burkolva, hol a fémlemez esetleg ilyen nagyon erős kék, hol pedig zöld színű, tehát egy nagyon játékos és nagyon erőteljes építészeti karaktere van a háznak. Egy tanszéki doktorandusz néhány évvel ezelőtt volt itt kint Hollandiában, ott a Delfti Egyetem egy fél évet, és meglátogatta a telepet, és kérdeztem tőle, hogy milyen állapotban, és azt mondta, hogy hát. Tehát, hogy ezek a sarkok, amik mondjuk ugye egy cseréből lettek kialakítva, azok közül már egy pár szétnyílt pókhálós be lehet látni, ott a belső szigetelés lehet látni, tehát nincsenek igazán olyan szuper jó állapotban. Ugye ez nem egy irodaház, amit folyamatosan karbantartak, vagy egy gazdag emek lakóház, amik folyamatosan karbantartják, hanem egy átlagos minőségű, pici, nagyon egyszerű alaprajzú sorháztelepről van szó. Megint csak nekünk tanulság, tervezési tanulság, semmi másra nem megynek ki ezek a példák, az, hogy bár ugyan az építészeti karakter tekintve egy nagyon izgalmas összképet mutat, de nekünk kell eldönteni azt, hogy szabad-e ilyet használni. Egyébként most lassan pont a kari papírban, hogy az épszer tanszék is fejleszt anyagot, és a dobszé tanár úr pont azt a tananyagot választotta, vagy annak a szakértője ő, amelyik épszerkileg vizsgálja a homogén homlokzatú, illetve tetejű házaknak a minőségét, és még kíváncsi vagyok arra, hogy mire jut. Természetesen egy ilyen dolgot alapvetően nem elméleti síkon lehet meghatározni, vagy nem csak, hanem mondjuk 5-10 év múlva kell megnézni azt, hogy ezek milyen állapotban vannak. És itt látjátok egyébként a pici kis melléképületeket, a különböző típusú, hol félnyereggel, hol nyeregtetővel lefedett, alapvetően könnyű szerkezetes melléképületeket. És hát itt látszik az alaprajza. Ez itt a földszinti alaprajz, végtelenül egyszerű a dolog, belépünk, megint előszoba nélkül van egy nagy tér, minden bizony itt helyezkedik el az étkező, szinte a konyha előtt kell átmennünk ahhoz, hogy be tudjunk jutni a nappaliba, vagy hát át tudunk jutni itt is a lépcső, illetve a WC előtt, tehát minden bizony itt fogunk közlekedni. Megint azt mondom, hogy ha ilyet rajzon látok, akkor egy kicsit húznánk a szánkat, hogy a konyhapult előtt kell elmenni ahhoz, hogy bejussunk a nappaliba, de láthatok egy normálisan működő dolog, és az emeleti részen pedig van 3 darab hálószoba egy minimális fürdővel, tehát ebben az egész lakás nincs is kád például, és van még a tetőtér részen egy nagy tér, amelyik hát még szabadon használható bármire, akár hálószobára is. Tehát végtelenül puritán is egyszerű a dolog, és az a pénz, ami rendelkezésre állt, aztán inkább az építészeti karakter megteremtésére ment el. Hát itt részletek. És az a fajta, az a Sziza lakótelep, amit a legelső eladáson vetítettem, az Evorai lakótelep, a másik külföldi példa, amit hoztam nektek, egy nagy kiterjedésű lakóegyüttes, szociális lakások vannak benne. Hát majdnem 20 évig épült, 1995, és előtte 1977-től, talán 95-ig épült ez a telep, tehát nagyon sok egységből áll. És igazából persze az volt a feladat az építész számára, hogy hogyan tud nem túl gazdag emberek vagy családok számára, inkább azt mondom, hogy középosztály vagy annál alacsonyabb szinten lévő emberek számára jó minőségű, egyszerű lakásokat megteremteni. És persze a sorházegység azért volt kézenfekvő, mert hogy nem csak hogy egyszerűek és viszonylag olcsón kivitelezhetek, illetve fönntartottak, hanem azt a fajta lakóminőséget, hogy tűnik kelt kapcsolattal rendelkeznek, tudják tartani. Hát itt lehet látni körülbelül a látványterület, meg a Sizának a skicét, és a következő képeken pedig a megvalósult épületeket, ahol lehet látni, hogy megint csak a beépítésnek a változatosság, amit persze még erősít az is, hogy nem egy sík terepre épült az egész telep, illetve az egyes elemeknek a pici módosulása az, ami építészetileg izgalmas, és ami miatt lehet, hogy egy átlag, vagy talán inkább a szegényebb emberek számára épült, hát most portugál viszonylatban, de azért én úgy gondolom, hogy bárki szívesen lakna egy ilyen egységben. És itt látjátok talán az alaprajzát is, bár ugyan nagyon picibe, de ami megint csak érdekes számunkra, azok a homlokzatok. Ha megnézitek ezeket a egyébként már picit rosszul látszó homlokzatokat, megint csak azt tudom mondani, hogyha ilyet fogtok lakókettőből terezni, akkor lehet, hogy a konzulens azt mondja majd, hogy hát azért ez nem elég intuitív, hogy ilyen tűzép ajtókat, ablakokat rátesztek, és akkor úgy gondoltuk, hogy ebből van egy homlokzat, és nincs semmilyen karaktere vagy arca ezeknek a homlokzatoknak, hanem ahol szükséges egy ablak, mondjuk a tér közepén oda rátett az építész egy ablakot, és egyébként pedig hófehérre van az egész ház vakolva és messzelve vagy festve, és mondjuk hát ebben olyan különösen izgalmas világ nincsen. De mégis az előző megvalósult összkép mutatja azt, hogy igenis van. Hogy úgy tűnik tehát, hogy nem az egyes épületeknek a különálló építészeti karaktere az, ami összességében egy változatos és élhető világot hoz, hanem az egész épületegyüttesnek a beépítése, a zöld feleteknek, illetve a közteleteknek a viszonya, kapcsolata, a kerítéseknek, a burkolatoknak, és persze a puritán házaknak az egysége az, ami izgalmas, ami miatt egy beépítés élhetővé válik. És azért lehet látni a metszeteken is, itt a kétszintes tereknél, hogy azok a nagyon egyszerű kubusok a legtöbb esetben egy picit izgalmas és változatos belső téri világot rejtek, hol kétszintes, hol egyszintes terek hát vannak egymás mellett, és ebből a belső tér egy inkább a családi házakra jellemző világot mutat. Egy angol építész, ez a Peter Barber, aki talán kevésbé ismert, persze, hogy kevésbé, mint mondjuk egy Cisa, vagy ilyen VRDV, de talán pont azzal hívta föl magára a figyelmet, ami számunkra is izgalmas lehet, hogy ő alapvetően olyan szociális sorház egységes lakóegyütteseket szeretett volna létrehozni, ami mindenki számára szinte elérhető, és ahol a közösségi lét az, ami igazából a centrumba áll. Ő, amikor építészként nekiáll egy sorház egységet tervezni, már több is megvalósult, ha jól tudom, talán 4-5, de legalább 10-nek a tervét készítette el, akkor elsősorban nem a házakra gondolt, tehát számára nem az a legfontosabb, hogy a házak nagyon izgalmasak, egyediek és szépek legyenek, persze ez is biztos lényeges, hanem alapvetően a közteletekről, az emberi kapcsolatokról szól az ő terve. Azokat azt vizsgálja, hogy ezeknek a közteleteknek milyen kell lenni a viszonyának a belső terekkel, illetve az épületekkel, milyen legyen a nagysága a közteleteknek, hol szűküljön be, hol táguljon ki ezeknek a rendszere, hol legyenek intim zónák, hol legyenek teljesen publikus zónák, és az emberi kapcsolatokat próbálja vizsgálni, úgy gondolja, hogy egy ilyen telep abszolút alkalmas arra, hogy a teljesen rideg, önmagunkba bezárkózó világunkat hát inkább egy a társas lényeknek megfelelő világra tudjuk cserélni. És ezek a telepek mind ilyen szemletben fogantak, és a visszajelzések pedig nagyon pozitívak. Nem is tudom, hol olvastam, normál napi sajtóban, tehát az angol napi sajtó, a Guardian, meg tehát nem építészeti szaklapok írták, hogy a leginnovatívabb beépítés, hogy pont az a fajta építészeti funkció a lakás, vagy a lakóegyüttes, vagy a lakóház, amelyik a leginkább hát tradicionális, a legkevésbé plasztikus és a legkevésbé hát lehet az innováció eszközével hozzányúlni, mert hogy hát tényleg nagyon földhöz ragadt funkció, abban a lehető legnagyobb és izgalmasabb újítást hozta az építész, és még ezt hangsúlyozom, nem azzal, mert hogy a homlokzata nagyon izgi, hanem azzal, hogy az egész beépítés struktúrája a külső és a belső tereknek a viszonya milyen. Ez megint csak azért tanulságos számunkra, mert sok esetben a közterületeket, tehát az épületek, vagy általában az épületek közötti területet, nem csak a publikus zónákra gondolok, azt a legvégén hát valamilyen módon besaffozzuk, valamilyen elegáns grafikával ellátjuk, néhány karikát rárazunk, hogy itt nőjön valami fa, bepöttyözzük, hogy itt meg nőhet fű, és akkor, hogyha ez igazán elegáns a grafikája a dolognak, akkor ez még számunkra, oktatók számára ez egy etetős rajz, és azt mondjuk, hogy milyen klassz. Pedig lehet, hogy folytva kell gondolkodnunk, vagy ez is láthatóan egy jó út erre, hogy nem a házakkal kezdünk, hanem a közterületekkel kezdünk, aminek eleme, vagy a beépítés, aminek eleme a házak, úgy, hogy mint hogy elemei a zöld növényzet, vagy elemei a burkolat. Hát itt látjátok a megvalósult házakat, megint csak végtelenül puritán, megint csak inkább a modernista építészet formájegyeit, építészeti eszközeit hozza magával, és még itt lehet látni, vagy talán a következő rajza, mert saját rajza, igen, azon lehet látni az alapelvet. Azt mondjuk, hogy olyan lakókörnyezetet hoz létre, ahol szívesen létezik az ember, ahol ha lepakoljuk a kocsinkat, akkor amikor ezen megyünk keresztül a saját lakásunkig, akkor ez már legalább olyan élvezet, vagy olyan jó dolog, mint hogy belépünk a saját nappalinkba, vagy a saját hálószobánkba. És egyébként pedig, ami a megint csak az alaprajzot illeti, hát egy borasztó pici kis belső udvar, ami a miénk, oda lehet bemenni, egy nappali, konyha, étkező, megint csak egy tér az egész, és fölmenve egy lépcsőn pedig van két darab hálószoba, középen egy fürdőszoba, semmi különös téri kapcsolat, egy nagyon nyers funkcionalitás az, ami uralkodó ez a telepen, megint nem csak ez a lényeg, ez a belső tér, hanem éppen az épületen kívüli világ, és látjátok a végtelen egyszerű homlokzatot. Persze azért a sarkok egy picit másként vannak megfogalmazva, vannak különleges, egyedi, akár többszintes egységek is, ezzel egy változatosabb tömeget tud létrehozni az építész. Tehát pusztán az építészeti megjelenés is szerintem izgalmas, de alapvetően talán éppen nem ez a lényeg. És egy utolsó példa, egy chilei, ami megint világhírű lett, talán lehet, hogy ti is ismeritek, két chilei építésznek a munkája, akik különös megbízást kaptak egy kb. 200 ezeres nagyságú chilei városban. Most akartam mondani a nevét is elfelejtettem, nem Santiago értem, szóval egy kisebb város, aminek a beépítésének a közepén, tehát egy nagyon értékes területen évek vagy évtizedek óta ilyen illegális lakásfoglalók éltek, vagy nem is lakásfoglalók, hanem területfoglalók, akik nagyon szegények voltak, vagy nagyon szegények abban a pillanatban, amikor az építészek megkapták a megbízást, de nem akarta a helyi önkormányzat kitelepíteni őket, nem akarták erőszakkal elküldeni őket, ledózerolni a kaibáikat, hanem valamilyen normális megoldást próbáltak erre találni. És két olyan építész fogott össze, akik közül az egyiknek a doktori disszertációs pont az ilyen az építészet szociális kérdéséről szólt, meg a másikat is nagyon érdekelte ez a probléma, úgyhogy amikor ők összejöttek, és először csak még elméletben próbáltak az építészet szociális kérdéséről írni, már akkor hát megfogalmazódott bennük ilyen típusú telepeknek a létrehozása, és nem véletlen, hogy akkor az önkormányzat őket bízta meg arra, hogy adjak javaslatot arra, hogy egyáltalán egy ilyen típusú környezetben mit lehet tenni. Ők a következőt javasolták, és lehet látni azt, hogy itt a város közepén van ez, tehát kicsit hasonló, mint mondjuk Koppenhágában az a negyed, ahol mondjuk illegális lakásfoglalók élnek. Hát ez mondjuk egy ilyen, nem tudom, Einstein-i képlet a számításokról. Azt mondta az önkormányzat, hogy terezheteti akármit, $7,500 az, ami rendelkezés áll egy egység létrehozására, és ebben benne van az építészet, benne van a közterület, benne van a közműfejlesztés, utak, és a többi, és a többi. Úgyhogy fölírták maguknak azt, hogy ha 7500-al számolnak, körülbelül 100 lakóegységet kellett elérni, mert körülbelül 100 család élt itt ezen a területen, tehát hogy mindenki kapjon, végül 95 készült el, akkor mindenki kaphat egy 30 négyzetméteres egységet. Tehát ez jött ki ennek a számításnak az eredményéből. Itt ők még 150 családdal számoltak, de összesen csak 100-an voltak. És akkor fölvették azokat a megoldásokat, vagy lerajzolták, amiket gondolom ők is egyetemen tanulnak, mint ti is, hogy hát lehet családi házas beépítést csinálni, ahol minden egyes háznak van egy saját telke, világos, ez nem működik. Lehet egy ilyen készre megépített sorházegységet, ahol minden egység ugye egyforma, minden bizony ez sem jönne ki ebből, lehetne társasházi egységbe gondolkodni, a magasabb házakban, ez sem jön ki a pénzből. És végül azt találták ki, hogy megépítettek nagyon egyszerű betonelemeket, vagy betonkubusokat, mint ahogy látjátok ilyeneket, amik szinte üresek voltak, volt egy alsó beálló, kocsi beálló, és egy lépcsőn föl lehetett menni, és volt egy kétszintes tér, amely sorház egység, hát persze sorházakról van szó, mert hogy azonos egységek egymás melletti sorolásából alakul ki, azok nem közvetlen egymás mellett helyezkednek el, erről a felső teraszról lehet az egyes elemeket megközelíteni. Mindegyik ilyen betonkubusba bevezették a vizet, de nem építették ki a fürdőszobát, nem építették ki a konyhát, hanem magát a kubust adták oda a lakóknak, és azt mondták, hogy utána mindenki a saját íze szerint, szájíze szerint, igényei szerint alakíthatja ki a belső téri világot. És egyébként erre amúgy adtak különböző variációs lehetőségeket is. És az ott az érdekes, hogy amikor beépültek ezek a, látjátok, szinte ilyen kaláka módon, hát még egy építés számára lehet, hogy kevésbé tetsző módon, de szerintem nagyon izgalmas módon sok esetben az egyes tömbök közötti elemek is, akkor egy nagyon változatos világot kaptunk. Van, aki lekerítette a saját részét, van, aki szabadon hagyta, vagy csak egy kisebb módon kerítette le. Tehát egy eléggé furcsa összképet mutatott ez a telep, de egy nagyon erős kohézió alakult ki itt a lakók között, mindenki saját maga fejezte be a házát, és tulajdonképpen az a fajta seb, ami a város testén tátongott, az begyógyult még hozzá úgy, hogy nem elűzték onnan a lakókat, hanem ott tartották őket, és egy ilyen nem túl sok pénzből a lakók hozzájárulására építve alakult ki egy végleges beépítés, vagy pontosan a véglegesnek nem is nevezném, mert ő láthatóan ez folyamatosan épül tovább, tehát amikor pénze van valakinek, befejezi a belső teret, ha még egy pici pénzt tud szerezni, akkor a két kubus közötti részt is beépíti, tehát ahogy nő a család, akár a lakását is, bár ugye nem családjázról van szó, tudja bővíteni. Hát itt látjátok egyébként a beépítését is, tehát az is semmi különlegességet nem mutat, ilyen belső udvarok köré szervezett sorházegységek alkotják, és hát a metszete, az eredeti metszete, ahogy fölépültek, azt mutatják ezek a rajzok, ez az alsó ilyen nyitottabb rész, de ez is természetesen beépíthető, tehát akár a kocsi is tárolható itt, akár hogyha valakinek nincs kocsia, vagy inkább kint hagyja valahol, akkor ez is lakótéré válhat, és hát nagyon meredek lépcsőkön, valószínűleg nem a magyar ottéknak megfelelő lépcsőkön lehet följutni a felső részekre, nagyon pici alapterületű kis lakótornyok ezek, de mégis használhatóak, és pont ezek a családok számára tökéletesen megfelelőek. Hát ezek azok egyébként, azok az innováció, vagy az a fajta nagyon érdekes, gazdag gondolkodás, amit én nagyon hiányolok a mai magyar építészetből, nem csak a lakásügyben, hanem más ügyben is, amikből persze a világon sincs azért nagyon sok, de ilyen típusú problémák természetesen nem csak Chilében, hanem Magyarországon is vannak. Na és szeretnék egy videót vetíteni nektek. Amely egy a tekintetben talán folytatja ezt a sort, hogy szociális lakásról van szó, egy francia szociális társasházra, amit a Jean Nouvel nevű világhírű, akkor még talán kevés világhírű építész szerezett, akkor még fiatal építész volt a 80-as években, de már kopasz, mint ahogy látjátok a képeken, vagy majd lehet látni a képen, ami egy nagyon különös világot mutat, már ami az épületet illeti. Megint nem egy szokványos, talán lehet, hogy megint e tekintetben nem jó példát választottam, mint a villadával a családi házakhoz, de megint csak az építész gondolkodásmódja az, ami igazán izgalmas, nem feltétlen a végleges építészeti összkép, vagy az építészeti eszközök, hanem az, hogy ő hogyan nyúl egy olyan témához, aminek az a címe, hogy szociális lakás, hogyan gondolkodik a pénzről, ő a világhírű építész, vagy akkor már neves építész, és ez megint csak nekünk terező építészek számára lehet tanulságos.
Etüdök építészetre. Némausus 1. Olcsóbérű lakások a 80-as években. Richard Coppin és Stan Nyman filmje.
Nim római kori neve után Nemausus I-nek nevezték el azt a két lakótömböt, amit Jean Nouvel épített fel 1986-ban. Az épületekben szociális lakások vannak, vagyis államkölcsönből épültek a legalacsonyabb jövedelmű polgárok számára. A 80-as években Nim polgármestere Jean Busquet az építészet révén kívánt új, dinamikusabb képet adni városának. 16 neves építészek által készített terv megvalósításához kezdtek hozzá. Ezek közül a médiatár volt a legnagyobb vállalkozás, ami a város központjában a híres ókori templommal, a Maison Carré-val szemben épült fel. A médiatár megépítésére ketten pályáztak. Jean Nouvel, a fiatal francia építész, aki akkoriban még a párizsi arab intézeten dolgozott, és a híres brit építész Norman Foster. Végül az ő pályázatát fogadták el. Busquet azonban nem akart lemondani Nouvel munkájáról sem, ezért egy új feladattal bízta meg. Építsen alacsony bérű lakásokat a külső körút melletti negyedben, ahol főleg családi házak vannak, s amely szomszédos a 60-as években épült lakóteleppel. A város megvásárolt egy iparterületet, amin csak néhány villanyszerelési anyagokat tároló raktár volt, és amit két hosszú platánsor szegélyezett. A gyár munkásai ezelőtt fényképeztették le magukat. A raktárépületeket lebontották, de a fákat meghagyták. A Nemausus egy-két hosszúkás épület tömbje a fasorokkal párhuzamosan helyezkedik el. A fák központi szerepet kaptak a tervben, elválasztják, ugyanakkor egyesítik is a két különálló épületet. A fasorok és a házak közvetlen környezetét parkolóvá alakították át. A fák nem sérültek meg, mivel bekerítették őket, a garázs pedig a föld alá került. A szükséges parkolóhelyek kialakítása érdekében a házakat valóságos pillérerdőre állították, alattuk viszont kimélyítették a talajt, így az autók a szabad levegőn vannak, mégis védett helyen, szinte nem is látni őket. Ugyanakkor a föld szintjén állva akadálytalanul át lehet látni az épületek alatt. Két ház gyakorlatilag teljesen azonos szerkezetű, a hosszuk azonban eltérő, az építésznek alkalmazkodnia kellett az egyenetlen terephez. A házak utca felőli homlokzata egyaránt lekerekített, a másik végüknél eltérő az építészeti megoldás. A rövidebb épület hátsó része ferdesíkkal zárul le. A hosszabbik hátsó homlokzata függőleges fal. És két kormánylapáthoz hasonló betonelemen nyugszik. A házak külső falán végighúzódó közlekedő folyosók, valamint a tető folytatásaként előre nyúló keskeny, vitorlaszerű üvegtetők tovább erősítik a benyomást, hogy egy nagy hajót látunk.
A stílus azt jelenti, hogy az adott stílusjegyeket alkalmazzuk minden szituációban. Ebben az értelemben nekem nincs stílusom. Nálam egy épület formája minden esetben egy teljesen egyedi forgatókönyv megvalósulása. Az a fontos, hogy a háznak határozott karaktere legyen. Tudjuk, hogy abban vagyunk, és nem a szomszéd házban. A Nemausus I-jel a 80-as évek olcsóbérű lakástípusát akartam megteremteni. Nem úgy, hogy valami újat találok ki, hanem azzal, hogy visszatérek a mostanában lenézett alapelvekhez. A térhez, a fényhez és a levegőhöz.
Tér, fény és levegő. egészséges és kényelmes lakások a tömegeknek. Ezek voltak a francia szociális lakásépítés elvei a 19. század közepétől egészen addig, amikor Le Corbusier megépítette a Cité Radieuse-t. A II. Világháború után azonban a lakásínség legyőzte az elveket, a mennyiségi szempont a minőségét. 1950-ben kisebb lakásokat építettek, mint a 20-as években, és 1970-ben már a legnagyobb, 6 helyiségből álló szociális lakás alapterülete is csak 90 négyzetméter volt. A Nemeusus 1 radikálisan szakított ezzel a felfogással. Itt a legtöbb lakás 3 vagy 4 szobás, alapterületük 90-110 négyzetméter. A legnagyobb lakásoké 120-160 négyzetméter. Alapterület helyett inkább lakóterületet kellene mondanunk, mert a lakások 2 vagy 3 szintesek. Vannak duplex és triplex típusú szociális lakások is. Ezen csak azok botránkozhatnak meg, akik a szociális lakás fogalmához a nyúlketrecet társítják.
A Nemeusust belülről kezdtem építeni. Az volt a célom, hogy az enteriőr kitágításával nagyobb életteret adjak az embereknek. A nagyobb tér az esztétikai minőség előfeltétele. A nagy lakást, a nagy szobát nevezzük szép lakásnak, szép szobának. A Nemeusus lakásai 30-40%-kal nagyobbak, mint a szokásos lakótelepi házakban. Csak az a kérdés, hol helyezzük el a pénzt? Kint vagy bent? Ha nagy belterületű lakásokat akarunk építeni ugyanazon az áron, tegyük ezt a lehető legegyszerűbb módon.
Ha megfosztjuk minden kiegészítő elemétől, a Nemeusus egyházai egyszerű hasábok. Ugyanaz az egyszerű mértani test, ami külvárosainkat uralja. Mert ezt a formát lehet a legegyszerűbben és a legolcsóbban felépíteni. Jean Nouvel a végletekig kihasználta a leegyszerűsítés lehetőségét. A hosszú alapon szabályos távolságokban betonfalakat helyezett el, amelyek az azonos szinten lévő lakásokat elválasztják. Egyszeres, mint tartóoszlopokként szolgálnak a következő szintnek. Két betonfal között a távolság 5 méter. A garázs szintjén ekkora távolság kell, hogy a pillérek között elférjen két autó. Az 5-ös az alapszám, ami az épület teljes struktúráját meghatározza. 5 méter a lakások szélessége. Ennyi a betongerendák hossza, amelyek a folyosókat tartják, és ilyen szélesek a tetőt meghosszabbító szelvények is. Egyedül azok a szűk aknák képeznek kivételt, amelyekben a liftek közlekednek. Ezek a rések több helyen is átvágják az épület tömböket. Az építész itt az átláthatósággal játszik, annyira, hogy a látványt már szédítőnek is érezzük. Azonban ez is beleillik a Nemeusus egy egységes koncepciójába. Itt minden közös használatú berendezés az épületen kívül kapott helyet. A lakások bejárat az épület egyik oldalán lévő függő folyosókról nyílik. Mindhárom szint folyosójára nagy vaslépcsőkön lehet feljutni. Kihasználva, hogy a lakások 2 vagy 3 szintesek, az 5 emeletes házhoz az építésznek csak 3 függő folyosót kellett terveznie. De ezek nem csak folyosók. Inkább gyalogjárdáknak nevezhetnénk őket, ha a gyalogosok mellett nem lenne itt annyi kerékpár, gördeszka és távirányítós autó is. Egy hagyományos lakóépületben a lépcsőházak, a liftaknák és a folyosók a beépíthető tér jelentős részét elfoglalják. Az elhelyezésük bonyolultabbá teszi a ház struktúráját és megnöveli a kivitelezés költségeit. Nouvel azzal, hogy a közlekedést a házon kívülre helyezte, két célt is elért. Csökkentette a költségeket és megnövelte a lakótereket. A lakások a két főfal között az épület teljes szélességében helyezkednek el. Hogy még jobban megnövelje a területeket, az építész a falon túl is terjeszkedik. A másik oldal függő folyosóival szimmetrikusan és azokéval megegyező módon teraszokat épített a lakásokhoz. Így minden lakás legalább 15 négyzetméter területet nyer, amely betöltheti a pince és a padlás tároló szerepét, mivel ezekkel a ház nem rendelkezik. A függő folyosók a ház északi oldalán vannak, a teraszok a déli, naposabb oldalon. A tetőt meghosszabbító fémkeretes üveglapok itt válnak igazán hasznossá. Ernyőként védenek a perzselő mediterrán nap ellen. A szellősen elhelyezett betontámfalakkal együtt légterelőként is funkcionálnak, így gondoskodnak az épület hőszigeteléséről. A függő folyosó és a terasz üvegteteje a ház lekerekített végén csak nem összeér, mintha a hajó tatján az őrszemek posztjai lennének. A védőfalak erősen kihajlanak, amit az építészeti bizottság nem talált biztonságosnak. Az építész azonban nem változtatott rajtuk. Csupán arra volt hajlandó, hogy felszerelje őket a hajók fedélzeti rácsaihoz hasonló lyukacsos lapokkal és egy körbefutó széles korláttal. A Némausus lakói számtalan módját találták ki a korlát hasznosításának, de leginkább kerti padnak használják.
A 80-as években a szociális lakások építői nem csináltak egyebet, mint kicsinyített változatban reprodukálták a polgári lakást. Jobbra egy kis konyha, szemben a nappali szoba kétszárnyú, üvegezett ajtaja, hátul a másfélszer két méteres ablaktalan kis fürdőszoba, minden szűk, minden kényelmetlen. Az építészeket be sem engedték az ilyen lakásokba. Azt mondták, ez így van, az emberek pontosan ezt akarják. Én éppen a belső teret akartam újra gondolni, olyanná alakítani, amiben valóban szívesen élnének az emberek.
Ha ha ha!
két betonválaszfal között a lakások osztatlan belső teret alkotnak. A konyhát és a nappalit csupán a középen elhelyezett blokk választja el. Ebben van a WC, a fűtőtest és egy gardróbszekrény. Ez a központi blokk és a lépcső az, amiket az építész lakásról lakásra más módon helyez el. A központi blokk mindkét oldalán szabad az átjárás. Itt nincs folyosó, sem előszoba, még ajtók sincsenek. A konyha széles üvegablaka a körfolyosóra néz. A közösségi és a magánélettere szinte átmenet nélkül olvad egymásba. Az első emeleten ugyanezt a beláthatóságot tapasztaljuk. Az egyetlen teljesen zárt helyiség a természetes fénnyel megvilágított fürdőszoba. A lakás és a terasz közötti fal könnyedén megszüntethető. Szabadon beáradhat a napfény és a friss levegő. Ez a fal nem fal, hanem egy négyszárnyas alumínium ajtó. Eredetileg a tűzoltó laktanyák garázsai számára tervezték. A gyártó ugyanaz, de a terméket a magánlakások igényeihez igazították. Az ajtó könnyen kezelhető, tökéletesen zár, hő- és hangszigetelést biztosít. A különleges ajtók megtervezése és legyártása az építkezés költségeinek 8%-át tették ki. Ezt soknak találhatjuk, ha teraszajtókról lenne szó. De mivel ezek mobil homlokzatfalak, nem is olyan drágák. Mivel ebben az épületben csak a betonválaszfalakon van terhelés, az építész szabadon dönthetett, milyen homlokzatot tervez. Választhatott előre gyártott elemeket is, amiket csak rá kell szerelni a vázra. Az északi oldalon a függő folyosók felől a megoldás különösen takarékos. A homlokzatot itt fakeretek alkotják, amelyeket üveggyapottal töltöttek ki, majd alumínium burkolattal látták el. Ezeket az anyagokat hangárok és üzemek építésénél szokták alkalmazni. Íme egy újabb példa a nem rendeltetésszerű használatra. A Nemeusus 1 szociális lakásait ipari építőelemekből állították össze.
Stílusbeli egységre törekedtem. Meg akartam teremteni a ház és az ipari épület anyagok, a folyosók, védőrácsok és a többi harmóniáját. Ez az industriális esztétikum megfelel a szociális lakásépítés jelenlegi feltételeinek. Már nem az épülettömbről van szó, hanem a szerkezetről, az összhatásról. Már nem az érdekel, hogyan keverjem ki a városképbe illeszkedő színhatást a kövekből, cserepekből, márványból. A megvilágítás érdekel, az ellenfények, a színek, az esti látvány, az árnyalatok érdekelnek. A fény kapcsolata az idővel és a pillanattal.
A Nemeusus 1 sikerrel megfelelt egy nagy kihívásnak. Változatlan áron nagyobb lakóteret adott. De ennél is többet tett. Olyan lakó és életteret kínált a beköltözőknek, amely eltér a megszokottól, ezért tőlük is másfajta életmódot, életfelfogást vár el. A Az építész nem elégedett meg azzal, hogy a lakásokba is bevitte az ipari építőelemeket, mint a vaslépcsőket és az acélrácsokat. A lakások falai és mennyezete nyers beton, ennek azonban nem a takarékosság az oka. A vakolás és meszelés nem került volna sokba. Az építész újfajta kultúra felfogását tükrözi a dekoráció mellőzése. A lakások félkésznek látszanak, holott befejezettek. Hogy ezt egyértelművé tegye, az építész szándékosan kihangsúlyozta a betonfelület durvaságát és az építkezés nyomait. Olyannyira, hogy ahol lekopott, visszarajzoltatta a kőműves ceruza nyomát. Jean Nouvel háza így teljes, és a lakó szerződésben vállalja, hogy így is hagyja. Ennek ellenére a beköltözők, akiket a betonfelületek riasztó nagysága sem tudott eltántorítani céljuktól, papírtapétával, lambériával és csempékkel felszerelkezve foglalták el új otthonukat. Válaszfalakat emeltek, ajtókat állítottak be, eltakarták a lépcsőket, függönyöket akasztottak az ablakok elé. Ragaszkodtak hozzá, hogy mindennapjaikat a megszokott környezetben éljék, és ebben a harcban természetesen ők győztek az építésszel szemben. Némeuszusz egyet a csipkefüggönyöknél ridegebb és kényszerítőbb tények változtatják utópiává. Az építész 30-50%-kal nagyobb lakásokat épített változatlan áron. A lakbéreket azonban a négyzetméterek után határozzák meg. Így a bérlők 30-50%-kal többet fizetnek, mint a hagyományos lakótelepeken. Ezek a lakások nagyobbak, tehát drágábbak és nehezebb kibérelni őket. A társadalmi ellentmondások miatt a Némeuszusz egy még egy ideig csak érdekes kísérlet marad.
Nem zavar, hogy csalódtam a koromban. Nem az örökkévalóságnak építek. A leghőbb vágyam, hogy amikor ránéznek a Némeuszusz egyre, azt mondják, igen, ez a 80-as évek építészete.
Írta és rendezte Richard Coppin és Stan Nyman. Fényképezte Richard Coppin. A magyar változat munkatársai. Közreműködött Kálid Artúr és Horányi László. Magyar szöveg Seres József. Szerkesztő Takácsi Gizella. Hangmérnök Nagy Tibor. Gyártásvezető Mázsár Gyula. Szinkronrendező Andor Péter. A magyar változat a Duna Televízió megbízásából a mikroszinkronban készült.